aki szerint beszéltünk, mindannyian azt mondják, hogy feldolgozhatatlan, ami történt. Az, hogy Belgrádban egy iskolával lövöldöznek, ez teljesen egyetlen volt annak ellenére, hogy az országban valóban sok az emberek kezében lévő fegyver. A 14 sebesült közül két gyerek állapota továbbra is válságos, a többieket az engedték, félő, hogy még nőni fog a halálos áldozatok száma.
Csupán egy határátkelésnyire tőlünk egymást követően történt több olyan tragédia, ami erről leginkább a tengeren túlon lehet hallani. Múlt héten iskolai és tömeglövöldözések váltottak egymást Szerbiában. A tragédia felfoghatatlan, mégsem lehet azt mondani, hogy a történet maga értelmezhetetlen. Kollégám Németh András hétvégén ellátogatott a lövöldözések helyszínére, a mai adásban pedig összefoglalja, hogy rázta meg Szerbiát a katasztrófa, milyen társadalmi státusza van a fegyvereknek a szomszédban, és mi jöhet ezután. András, üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, szervusztok.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. András, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Összetudnád-e foglalni kezdésként röviden azt a három merényletet, amelyek a múlt héten történtek Szerbiában? Mit lehet tudni az elkövetőkről, miért lövöldeztek, és hány áldozatot követeltek ezek a támadások?
Igen, tulajdonképpen két nagyon komoly tömeggyilkosság volt. A harmadik az a szerbiai sajtóban és a szerbiai közéletben szinte megszokott lövöldözés volt, amikor egy ember vesztette életét. Tehát legelőször Belgrádban történt múlt szerdán ez az iskolai tömeggyilkosság, ami talán a legjobban a három közül rázta meg a társadalmat. Itt egy 13 éves gyerek lövöldözött. Az osztálytársai először lelőtt az iskolaőrt, utána lelőtte a bejáratnál lévő diákot, aki megpróbálta megállítani, majd bement az osztályba és elkezdett lövöldözni. Több magyarázat is volt. Az egyik az, hogy előző nap egyest kapott történelemből, és ezért a történelemtanárt akarta megölni. De aztán kiderült, hogy valószínűleg hetek óta készülődik erre, tehát megtalálták nála otthon ezt a listát, ahol összeállított, hogy kit akar megölni. Készített 4 vagy 5 darab molotov koktélt is, ami ugye az ember hirtelen fordulásában ilyet nem csinál. Az volt mindenkinek a szerencséje, hogy ezeket nem tudta használni, mint kiderült azért nem, mert menet közben ugye ő is felfogozott állapotban volt, és egyfajta pánikrohamot kapott, és gyakorlatilag megállt. Ez volt a többiek szerencséje. Itt 13-14 éves gyerekek haltak meg, de volt 12 éves áldozat is, akik ott voltak, azok elmondták, hogy gyakorlatilag vérben úszott az egész iskola. Sikoltoztak a gyerekek teljesen érthető módon, most is borsozik a hát, amikor erre gondolok. A másik merénylet sokkal kisebb visszhangzott váltott ki, pedig az áldozatok száma nem ugyanannyi, tehát az első lövöldésben 9-en haltak meg, 8 diák is az iskolában, a másodikban meg 8-an. Ez Mladenovac közelében lévő 3 faluban lövöldözött az elkövető, egy 21 éves fiatalember. Itt szerintem más volt a motivum is, itt sem érzem azt, hogy hirtelen felindulásból követte el, mert gyakorlatilag címekre ment, tehát először Dubonában lövöldözött, utána átment egy másik faluba, és aztán utána elmenekült, és Kragujevácban a rokonainál találták meg a rendőrök. Itt sokkal kisebb a vízhangja ennek a merényletnek, és ha már itt tartunk, és nem tudom, ez később szóba került volna el, de engem az döbbentett meg többek között, hogy mennyire másképp éri meg a társadalom ezt a két merényletet, mennyire másképp reagálnak az emberek. Tehát Belgrádban akkor oda mentünk fotós kollégámmal, Fazekas Istvánnal, mindenki nagyon szívesen beszélt, mindenkinek tényleg könnyes volt a szeme, elmesélték, amit tudtak, arról is beszéltek, ugye találkoztam egy anyukával, és akinek a lánya oda járt, hogy rémálmaik vannak a gyerekeknek, nem tudják feldolgozni, nem akarnak visszamenni, tehát sokkal közelebb engedtek a belgrádiak magukhoz, még amikor elmentünk ebbe a Dubonába, úgy éreztem magam körülbelül, mintha visszasüllyedtem volna egy ilyen 19. század, 18. századi olaszországi faluba, ahol történt egy maffia gyilkosság, és senki nem akar, és senki nem mer beszélni. Pedig ugye azt szoktuk írni, hogy nem tudjuk pontosan, mi volt a motiváció. Itt én biztos vagyok, hogy mindenki tudja, hogy mi történt. Itt mindenki ismert mindenkit. Egyszerűen valószínűleg szégyelték azt, hogy ez náluk megtörtént, és hogy bekerültek. Ez egy abszolút békés, csendes, mondhatni gyönyörű vidéken lévő falu volt, és most gyakorlatilag éveken keresztül mindenki úgy fog Dubonára emlékezni, hogy itt gyilkolt ez a fiatal ember.
És volt ugye még egy
harmadik támadás. Igen, bocsánat, tehát Dél-Szerbiában. A Szerbiában, ugye ezt tudjuk, hogy sok a fegyver, Itt barátok beszélgettek, valószínűleg ittak, és valaki elővette egy sörétes puskát, és gondolkodás nélkül belelőtt egy barátja vagy ismerősébe, aki súlyosan megsebesült, őt is elvitték. De mondom, hogy ez a szerb társadalomban attól tartok, hogy ha nem is mindennapos eset, de sokkal gyakrabban megtörténik, és ha nem lett volna ez a két valóban szörnyű, és Szerbiában nagyon ritka tömeges gyilkosság, akkor ebből talán még ott se lett volna komoly sajtóhír.
Ugye a szerb társadalomra és a fegyverekre még később kicsit ki fogunk térni, de hogy kell elképzelni egy ilyen helyszínt? Ugye mondtad, hogy voltatok Belgrádban ennél az iskolánál, ahol tragédia volt. Mi van most ott? Zajlik-e az oktatás? Hogyan folytatódott az élet, akár azon a környéken, akár csak a fővárosban általában?
A főváros egészében úgy tűnik, mintha folytatódna az élet, és persze hát Belgrád is egy 1,5 milliós város. Az iskola környéke az a belvárosban van, körülbelül 3 perc gyaloglásra a Magyar Nagykövetségtől. Ez tényleg Belgrád nagyon jó része, ez egy híres iskola volt, ez a Ribikar Vladislav, ez egy híres szerbiai újságíró volt, róla nevezték az iskolát. Most úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy háztömb az iskola, minden oldalról a kerítésnél nem túlzok, több ezer virág, több száz játék, több ezer gyertya, üzenetek arról, hogy veletek vagyunk már, mint a túlélőkkel, sajnálunk titeket. Nagyon fontos üzenet az, hogy lehet, hogy a szerb szülőknek beszélgetniük kellene a gyerekekkel is, akkor ezek nem történnének meg, ezek a tragédiák, és ebben nagyon sok igazság van. Folyamatosan érkeztek az emberek, tehát ott voltunk vasárnap este, akkor is azt kell, nagyon folyamatosan jöttek az emberek, tehát soha nem volt, hanem legalább ne lettek volna 50-en a kerítésnél. Másnap reggel, amikor oda mentünk és esett az eső, akkor is folyamatosan jöttek az emberek. Tehát ez szerintem még napokig, hetedik folytatódni fog ez a fajta kanosszajárás. Az iskola az most üres, a bejáratnál rendőrök vannak, senkit nem engednek be. Szerdán kezdődik újra az oktatás, de csak az alsóbb osztályoknak, tehát azoknak az osztályoknak, amelyek gyakorlatilag azért nem látták magát a vérengzést. Ezt nagyon nehéz lesz feldolgozni. Akikkel beszéltünk, szintén arról is beszéltek, hogy tényleg nem értik. Annak ellenére, hogy amit már mind a ketten említettünk, hogy sok a fegyver Szerbiában, senki nem gondolta volna azt, hogy ez megtörténhet. Nincsenek ilyen hagyományok a Szerbiában, hogy az ember elkezd iskolában lövöltözni. Az esküvőkön mindig, tehát ilyen volt, amin ott MT tudósító, mindig, amikor lövöldözést hallottam, akkor tudtam azt, hogy a közeli utcákban esküvő van, és ott ugye senki nem sérült meg, mert azért vigyáztak arra, hogy a levegőbe menjenek a golyók. Amikor már nagyobb volt az alkohol befolyásoltsága, akkor voltak sérülések, de ilyen merényletek nem tényleg abszolút ritkák. Mondjuk annyi megtörtént már, hogy tavaly Montenegróban, ami ugyanez a kultúrkör, ott egy férfi egy faluban szintén megült 8-9 ember, tehát akkor meg a montenegrói társadalom döbbent meg, mert ott sem jellemző azért ez a fajta leszámolózsdi.
És mi volt a szerb sajtó reakciója? Ugye látunk folyamatosan sajnos példát arra, hogy mi történik például az Egyesült Államokban, ahol szintén hatalmas a fegyverkultúra, és ott sajnos fájdalmasan rendszeresek az ilyen tragédiák. Hogyan tudott reagálni a nyilvánosság valami olyanra, aminek megvolt az infrastruktúrális feltétele, sajnos ezt lehet mondani, mégis gyakorlatilag váratlanul történt?
Minden médium természetesen ezzel foglalkozott, az újságoktól gyakorlatilag az elejétől a végéig. Nem tudják feldolgozni, rengeteg rémtörténet, rengeteg álhír jelent meg, tehát például ezzel a 21 éves Mladenovaci lövöldözőről olyan hírek terjedtek el, hogy egy náci volt, mert egy olyan pólóban fogták el, amin egy 88-as szám volt, tehát ugye az a náci ideológiában, meg az új náci körében ez a hely Hitler 8. betű, stb. Kiderült, hogy nem, ez véletlenül volt rajta egy olyan póló, hogy a 88-as hozták kirándulás emlékére nyomtatták ezt a pólót, tehát rengeteg ilyen utólag kiderülő álhír látott napvilágot. Ezzel kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy egyfajta pánik és rémhírterjesztési hullám is elindult, tehát sorra érkeztek az álhírek arra, hogy most láttak egy puskás embert, nem tudom melyik belgrádi bulváron, akkor oda kiszálltak a rendőrök és a rendőri adásokat jogellenesen lehallgató újságírók. Emellett az is kiderült, hogy körülbelül 20-25 alkalommal jelentek meg olyan hírek, hogy hasonlókorú gyerekek különféle halálistákat állítottak össze, amelyeken azok szerepeltek, akiket akartak volna megölni. Tehát,
de ez a merényletek hatására?
Én biztos vagyok ebben. Tehát,
mert ugye Amerikában azt jól láttuk, amikor volt a Columbine lövöldözés, ugye ez 99-ben azt hiszem, hogy azóta rengeteg olyan tragédia volt, ahol maguk a támadók is azt emlegették föl, hogy mekkora motiváció volt az, amit ott láttak, és ahogy a média azt kezelte, abban volt egy ilyen romantizálása annak, amit ott csináltak.
Abszolút igazad van, és én is attól félek, hogy ez itt is megfordultam, már csak azért is, mert ugye miközben arról beszélünk, hogy a szerb társadalmat megrendítette, nem tudják feldolgozni, elítélik a támadót, azért nagyon sok olyan komment van, ahol királynak, meg coolnak nevezik ezeket az elkövetőket, és valóban egyfajta romantikája van ennek, hogy egy fiatal sászott pisztolya rohangál és lövöldöz mindenkit. Tehát én attól tartok, hogy Szerbiában is beindulhat egy ilyen spirál, és nem csak én tartok ettől, tehát a szerbiai hatóságok is ettől félnek, és nem véletlen, hogy milyen intézkedéseket hoztak. Tehát a közösségi médiáknak mindenképpen van egy ilyen hatása, hogy pozitív viselkedési formák is tudnak népszerűsödni, de ezek az abszolút negatívak is. És ugye ilyenkor vetődik föl, hogy mennyire szabad foglalkozni. Persze természetesen nem lehet nem foglalkozni, de hogyha túlzottan foglalkoznak, akkor talán pont megerősítik azokat az embereket, akiknek hasonló hajlamaik lennének, ezt tartják követendő példának. Azt is tudjuk erről a, mint kiderült, nem neonáci fiatalemberről, hogy viszont azért nagy követője volt az egyik legismertebb és talán legnegatívabb szerbiai közszereplőnek, egy Krisztián Golubović nevezetű maffia vezérhez, akit ő isteni tett. Ez a maffia vezér, ez egy ilyen igazi kemény csávónak adta el magát, többször ült börtönben kábítószer terjesztésért. Tehát, hogy ez egy tragédia, hogy valóban ez egy oka ennek a két merényletnek, hogy a szerb társadalom eléggé erőszakos, tehát az erőszaknak, és nem feltétlenül a fegyveres erőszaknak, de amikor egy pasas le tud húzni valakinek, egy jó nagy otaknak azért nagy tekintélye van, és ez mindig is ilyen volt a szerb társadalom.
$360. Nagyjából annyi, mint egy BKV vonaljegy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üveg kóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a Fülke extra adásai és a teljes HVG heti lap digitális formában, mind egy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-ig, az első 3 hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. És hogyan nyilatkozott a tragédiáról Alekszandr Vučić elnök?
Szemmel láthatólag megrendülten, tehát vagy egy nagyon jó politikus, vagy valóban megrendült. Ő azt mondta, hogy ez a merénylet az egész ország elleni támadás volt, és azonnal megígérte, hogy különböző intézkedéseket tesznek. Felsorolnám őket. Az egyik az, hogy megszigorítják a fegyverviselési engedélyeket, tehát hivatalosan 400 ezer engedély van kiadva, ezt felülvizsgálják, és valószínűleg csökkenteni fogják az engedélyek számát. Nagyon komoly büntetéseket ígért azoknak, akik illegális fegyvertartáson kapnak, tehát akár 15 évet is lehet kapni egy Kalasnyikov géppisztolyért, vagy egy-két kézigránátért, ami szintén fontos lépés, hogy május 8-ától megindult az az egy hónapos türelmi idő, amelynek során mindenki leadhatja a kezében lévő, nálánál lévő illegálisan tartott fegyvert, és nem kérdezik meg tőle, hogy ez honnan van és mit csinált vele eddig. Azt is bejelentette, hogy foglalkozni fognak a társadalommal, tehát hogy próbálják feldolgozni, pszichológusi segítséget adni a diákoknak, szülőknek. Arról is beszélt, hogy 1200 rendőrt vezényelnek az iskolába, hogy az iskolákhoz, hogy azok jobban vigyázzanak rá, de én attól tartok, hogy ezek csak látszatintézkedések, és hogy nem fogják beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, már csak azért sem, amiről előbb is beszéltünk, hogy valódi fegyverkultuszán Szerbiában. Tehát én értem, Szerbiában egy ikerházban laktunk, ahol a tulajdonos, miután összebarátkoztunk, megmutatta a fegyverarzenálját. Ez akkor egy 60 éves úriember volt, tehát több pisztolya volt, több vadászpuskája, én ahogy emlékszem, talán még kézigránátja is, és egy abszolút békés szerb polgár, és ilyenből rengeteg van. Tehát ugye arról sem szabad elfeledkezni, hogy ott volt az 91-95-ös jugoszláviai polgárháború, ahol hatalmas mennyiségben forogtak közkézen fegyverek, nagyon könnyű volt, olcsó volt bármiféle fegyvert beszerezni, és még egy, ami ilyen nagyon sok a fegyver, hogy ugye Szerbia 20. század elején szabadult fel a török hódoltság alól jelentős részt, és minden szerbnek volt fegyvere abban az időben is, és most, hogyha valaki 15 éves fiú is nem kap apukától legalább egy tört vagy egy pisztolyt, az azt jelenti, hogy nem veszik ember számba. Tehát valóban nagyon sok a fegyver, és nehezen fognak megvárni a szerbek ezektől a gyilkos szerszámoktól.
Tehát akkor van összefüggés abban, hogy a 90-es évekből nagyon közeli emléke van a társadalomnak a háborúról, és abban, hogy a fegyverkultusz ez megmaradt ennyire.
Természetesen, és ezt nagyon jó is, hogy említetted, mert nem csak az, hogy sok lett a fegyver hirtelen még több, mint korábban, és hogy hagyományosan egy koromoly fegyverkultusz van, hanem ebben a háborúban ugye nagyon sokan haltak meg, ott is történtek szörnyű tömeggyilkosságok. Rengeteg ember traumult az állatot, és tudjuk azt, hogy ha valaki azon a frontról, akkor ezek a posztraumás stressz szindróma nagyon sokakon előjön, könnyebben veszik elő a fegyvert, olcsóbb az emberre. Tehát én biztos vagyok abban, hogy egy olyan katona, aki látott háborút, látott embereket meghalni, az talán könnyebben fogadja el a halált, az erőszakos halált is. Tehát mindenképpen ennek a délszláv háborús időszaknak is van hatása erre a mostani helyzetre, ami Szerbiában kialakult.
És ugye annak, amit most Vučić lépett ezzel a bejelentett reformmal, azért sajnos ezt látjuk, hogy ahol valamilyen ilyen tragédia történik, akkor azután szoktak ilyet lépni, és nyilván ez mindig egy megkésett lépés, hogyha valaki emlékszik például a Christchurch-i merényletre Új-Zélandon, ott ugyanez volt, hogy Jacinda Ardern azután gyakorlatilag egy nappal hajtott végre egy nagyon nagy fegyverreformot, de hát nyilván ez pont egy nappal később volt, mint kellett volna. A kérdésem az, hogy hogyan fonódhat össze akár, vagy hogyan fonódik össze a politikával, vagy a politikai közélettel egy ilyen merénylet? Mert amikor Magyarországon azt látjuk, hogy teszem azt emelkedik, vagy érezhetően nő, akár az erőszakos cselekmények száma, akár egy-egy hírrel kapcsolatban megjegyezzük, hogy ennek ilyen vagy olyan indítatása volt, ami összecseng azzal, ami a politikai közéletben zajlik, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát igen, van egy felfokozott hangulat a társadalomban, amit a politika fűt, amit a politikai kommunikáció fűt, ez mennyire tetten érhető jelenleg Szerbiában?
Teljes mértékben, tehát az ellenzék, amelyik pillanatilag nagyon gyenge Szerbiában, az ebbe próbál belekapaszkodni. Tehát azzal vádolják a Vučić kormányt, meg aki gyakorlatilag már majdnem egy évtizede hatalmon van, hogy ez a kormányzat nem tett eleget az erőszak megállítása érdekében, nem korlátozta az erőszakot propagáló külföldi filmeket, játékokat, és most követelik a kormány lemondását, mindenféle szigorítást. Tegnap még egy nagy felvonulás is volt Belgrádban az erőszak ellen, úgymond. Tehát igen, valóban ez a politikai közbeszéd és a közélet részévé vált ez a merénylet. Visszatérve arra, hogy amit mondtál, és nagyon igazad van abban, hogy mindig egy nappal később szoktak ezek az intézkedések megvalósulni. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy bármilyen jó szándékúak is ezek az intézkedések, ezek a végül valahogy mindig elhalnak. Ezt Oroszországban is volt alkalmam sajnos tapasztalni, ahol szintén ugye voltam tudósító, ott nagyon sok tömegbaleset történt, minden tömegbaleset, tehát felgyulladt egy diszkó, leégett egy kórház, összedőlt egy úszómedence, mindig megígérték, hogy irtózatosan keményen fogják ezeket, és aztán végül gyakorlatilag semmi nem történt, és amikor azt mondom, hogy Szerbia ügyében is pessimista vagyok, itt is úgy érzem, hogy a kezdeti felindulás után ezek a reformok meg fognak állni, és hogy Szerbiában nagyon sokan fogadkoznak és mondják azt, hogy a szerb társadalom meg fog változni. Én attól tartok, és tényleg tartok, mert jobb lenne, ha megváltozna a szerb társadalom, hogy ez a változás ez nem fog bekövetkezni sajnos. Tehát ez egy nagyon lassú folyamat lesz. Visszatérve még, amit kérdeztél, a politikában ez a válság is szerintem egy ideig el fog tartani, de úgy érzem, hogy az ellenzék végül innen is ki fog szorulni. Tehát
nem lehet Vučićra veszéllyel, vagy a Vučić politikai karrierje veszéllyel a mostani történés?
Én azt hiszem, hogy ezt ő meg fogja úszni. Ugye azért a Vučić rendszerben is már a médiumok úgymond jó kézben vannak, és nem nevezném túl hitelesnek az ellenzéket. Tehát tudjuk azt, hogy elmúlt 4-5 évben voltak ellenzéki tüntetések Belgrádban, de ezek nem hozták meg az általuk várt eredményt. Azt is tudni kell, hogy a szerb ellenzéknek nagyon kicsi része igazán demokratikus. Tehát most van egy autokratikus, nacionalista Vučić rezsim, van egy a gyengén belül egy viszonylag erősebb Vučićnál még nacionalistább ellenzék, amelyik hazárulással vádolja Vučićot, amikor bármiféle módon szóba áll ugye a Szerbiától 2008-ban elszakadt koszovói albán vezetéssel, és egy nagyon-nagyon pici demokratikus ellenzék van, és ez nagyon szomorú, mert 2000-ben, amikor a Szerbia megszabadult a Milosevic rezsimtől, akkor nagyon úgy nézett, hogy Szerbia tényleg el tud indulni egy demokratikus irányba, csak ez a demokratikus irány sajnos belefulladt a korrupcióba.
És mit gondolsz, hogy ha azt látjuk, hogy ilyen események megtörténhetnek Szerbiában, de tágítsuk ki a Balkánon, és mint olyan, aki élt és tudósított Szerbiából, te hogy látod, mikorra juthatunk el oda, hogy a Balkán, vagy akár a Nyugat-Balkán önmagában integrálódni tud ahhoz az európai közösséghez, amely nagyon-nagyon-nagyon szerencsére, de az ehhez hasonló tüneteket már azért levetkőzte magáról.
Én szerintem ez még legalább egy-két generáció, tehát ez így most lehet, hogy nincs igazam, de tényleg beutaztam a volt Jugoszlávia és az egész Balkán területét, és nagyon nagy különbségek vannak, tehát ugye ott van a nyugati végén Szlovénia, egy rettetesen kulturált társadalom, toleráns társadalom, Horvátország, amely úgy közelebb van a Balkán magjához, ott már azért érződik nemzetiségi jelentét is, én azért Horvátországban sem szívesen lennék szerb, ott is van egy fegyverkultusz, abszolút erősödőben van, sajnos a II. Világháborús usztasa rezsim iránt érzett nosztalgia. Szerbiában ugye beszéltünk arról, hogy ez egy meglehetősen erőszakos társadalom, bár valóban nem voltak ilyen merényletek. Boszniában ugyanez a helyzet, Macedóniában is én attól tartok. Tehát, hogy minél megyünk le délkeleti irányba, le a Balkánra, annál nehezebb és annál lassabbak lesznek ezek a változások. Koszovóban például, ahol ugyan albánok élnek, ami etnikailag más, tehát nem szláv társaság az albán, ott ugyanúgy megvan ez az erőszak kultúra. Én tényleg attól félek, hogy ez még egy-két generáció lesz, mindenképpen el kell tűnnie, és nem csak a közéletből, hanem gyakorlatilag az élők sorából, annak a generációnak, amelyik megvívta ezt, felnőtt fejéből ezt a délszláv háborút, ami nagyon sokat ártott az ebben a térségben élő nemzeteknek. Mondjuk optimista vagyok hosszú távon, tehát én nagyon szeretem Szerbiában élni, és abszolút annak ellenére, amit mondtam, a szerb hétköznapokban abszolút nem jellemző azért ez a fajta komoly erőszak. Tehát nagyon sok olyan példát tudnék mondani, amikor a szerbek sokkal türelmesebben viselkedtek, mint például viselkedtünk mi magyarok, tehát a hiperinfláció idején, amikor 10 percbe került egy kenyérnek a megvásárlása, mert csekkeket írtak, békésen álltak sorba, semmiféle atrocitás nem volt. Mondani, attól félek, hogy azért még egy-két generáció mindenképpen kell ahhoz, hogy a szerb társadalom, meg akár a bosnyák is valóban egy európai társadalommá váljon.
András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A riportjaidat be fogom tenni az adás leírásába, ott kattinthatóak lesznek a linkek. A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a Mérlegen, az Elviterre és az Ékasz adásairól sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.